Nézve bámultam a számomra szokatlan kriptaformákat, a művirág koszorúkat, a sírokra helyezett és rég leégett viaszmécseseket. Áhítatta teri, békés hangulat öntött el a lelkem, éppen olyan, mint amilyen a Himalája bércei között szokott rám törni, amikor úgy érzem, hogy közel van hozzánk az Isten. Szenyor, hé, szenyor! Szempillantás alatt tértem vissza valóságba. Lehajoltam, félrehajtottam a rózsabokor ágát, és éppen bátorítóan felé akartam kiáltani, amikor a közvetlen mellettem álló bokor ágai mögül kinyúlott egy kéz, ujjai között fekete hosszúkás valamivel, és a homlokon felé sújtott vele. Reflexszerűen hajoltam félre, de váratlanul kiszaladt a lábam alól a talaj. Az órák óta zuhó eső fellazította a kripták között húzódó utacskák földjét, és ahogy egyik lábamra nehezettem, beomlott alattam valami egérlyuk. Kétségbeesett kiáltással markoltam a levegőbe. Aztán csak azt éreztem, hogy elfeketedik előttem a világ, és belehullottam a nagy semmibe. 10. Arra ébredtem, hogy ráza hideg. Kinyitottam a szemem, és abban a szempillanatban már tudtam is, hol vagyok. Fájdalmas sziszegéssel kaptam a zsebemhez, s csukkerom szerencsére még ott volt a helyén. Feltérdeltem, kibiztosítottam, és a mellettem remegő bokorra fogtam. Kifelé? Őszintén szólva sokkal halkabban, fájdalmasabb tónusban és bizonytalanabbul csengett a hangom, mint szerettem volna. Ha én vagyok a pofátlan kísértet, én sem biztos, hogy előjöttem volna erre a bágyott próbálkozásra. Megköszörültem a torkom, és most már jóval határozottabban kiáltottam bele az éjszakába. Fel a kezekkel! Másszon ki a bokor mögül! Az ágacskák lengtek, lengedeztek, de bizony senki nem jött elő szép, engedelmesen, feltartott kezekkel, ahogy illik. Régtől fogva utálom, ha a kísértetek ahelyett, hogy békés igyekezettel, lánccsörgéssel, huhogással, csontállkapcsuk kattogtatásával ijeszgetnék a jámborhalandót, agresszív módszerekhez folyamodnak. Például nagyot ütnek a temetőkben kóborlók fejére. Az ilyen szellemeket nincs mese, meg kell fegyelmezni. Egyelőre azonban több dolog is akadályozott a fegyelmezésben. Az első mindjárt az az egérjük, amelybe én már bokáig besüppettem. Megpróbáltam kiráncigálni a lábam, miközben pillanatosan feledkeztem meg a körülöttem ingadozó bokrokról. Nem vettem volna jó néven, ha a vállalkozott szellemű kísértet ismét fejbe üt valamivel. Az eső közben csak hullott, mint a feltett szándéka lett volna kimosni a temetőből. Éreztem, hogy lassan, de biztosan egészen a bőrömig átnedvesedek, sőt, talán már azon is átszivárognak az esőcseppek. Összeszedtem minden erőmet, és kirántottam a lábam az egérjükből. Aztán meglepődve pillantottam a bokámra. Rövid időre még a vízcseppekkel terhes bokrok ágairól is megfeledkeztem. Míg ugyanis kábultan hevertem a sírdombok között, valaki egy vékony kábellel tekerte körül a bokám, és ahogy megpróbáltam megszabadulni tőle, egyre nagyobb erővel húzott lefelé. 11. Korábban is volt már dolgom természet feletti hatalmakkal, olyanokkal azonban még nem találkoztam, amelyek éjszaka temetőben bokám köré tekert drót segítségével próbáltak volna meg leráncigálni a halottak birodalmába. Óvatosan letérdeltem, hogy megtapogassam a bokámba vágódó kábelt. Legnagyobb meglepetésem azonban csak sáros göröngyök málottak szét az ujjaim között. A kísértett kábel nyom nélkül felszívódott. Kitöröltem a szememből a vizet, előre dugtam a stukkeromat, és széthajtottam a bokrok ágait. Bár csak centiméterekre láttam el, biztos voltam benne, hogy nincs mögöttük semmi. Minden idegsejtem azt sugta, tiszta a levegő. Vetettem egy búcsú pillantást a halványon fehérlő kriptákra, aztán elhatároztam, rejtély ide, rejtély oda, legközelebb soha napján jövök ide-vissza. Biztosan van racionális magyarázata a kísértett kéznek és a bokámra fűződő drótnak is, de hát ezen kívül még annyi rejtély van a világon, ami megfejtésre vár, majd egyszer odahaza, kényelmes karosszékemen, Jimmy Kandról az ölemben, szemembe ötlik egy cikk, amely egy karibi hírügynökség jelentésre hivatkozva közli, hogy megfejtették a San Juani temető titkát. Mosolyogtam, és már-már Londonban éreztem magam, amikor átléptem a temető kapuját. Aztán megtorpantam, és hihetetlenképpen meredtem az út szélén várakozó kocsira. Nyomát sem láttam Gonzálesznek. 12. Lehajoltam és megvizsgáltam a kocsi kerekét. Minden rendben volt, csak az a néhány csavar hiányzott belőle, amelyet a zsebemben rejtegettem. Gyorsan ellenőriztem, nem veszítettem el őket, míg a kísértetekkel hadakoztam. Szerencsére nem, meg volt valamennyi. A taxi oldalának dőlve gondolkodni próbáltam, elképzelhető, hogy vezető megunta a kétes dicsőséget és kereket oldott. Bár, ahogy jobban utána gondoltam a dolognak, nem tartottam valószínűnek. González nem az az ember, aki ének idején kísértetekkel és vámpirokkal lakott vidéken, egyes-egyedül, gyalogturára indul éjfél környékén. Ráadásul azt sem értettem, ha már eleve le akart lépni tőlem, mi az ördögért rakta be a pótkereket és csavargatta vissza a csavarokat. Nem, González nem akart elmenekülni, akkor viszont hova a fenébe tűnt? Letérdeltem a kocsi mellé, egyik kezembe vettem a csavarokat, másikba a csavarkulcsot, miközben őszintén sajnáltam, hogy nincs egy harmadik kezem is, amelyben stukkert tarthattam volna. Becsavaroztam az első csavart, a másodikat, majd a harmadikat, a negyediknél, az utolsónál tartottam éppen, amikor eszembe jutott. Vajon hol lehet az indítókulcs? Felesleges munkát végzek, azt sem tudom, el tudom-e indítani egyáltalán a járgányt. A kocsi alá hajítottam a csavarkulcsot, megszorítottam a stukkeromat és kinyitottam az ajtót. Rátettem a tenyerem a műszerfalra, aztán szomorúan visszahúztam, és kitöröltem a szememből az esőt. González magával vitte az indítókulcsot. 13. Megkerültem a kocsit, kinyitottam a másik ajtót, leeresztettem a kesztyűtartó tetejét. Legnőbb meglepetésemre súlyos fegyverként is hasznosítható elemlámpa akadt a kezembe. Találomra belesújtottam vele a levegőbe, aztán elégedetten csettintettem. Pedig úgy általában semmi okom nem volt az elégedettségre. Zsebre vágtam a lámpát, tölcsért csináltam a kezembe, és beleordítottam a csendes, esősuhogásos éjszakába. González! A hegyoldal visszavert a hangom, és az eső függöny mögött bánatos sóhajként szállt, elveszett sofőröm neve. Gó-a-les! Kivettem hátulsó ülésre vetett sportzsákomat, és a hátamra hajítottam, bár tisztában voltam vele, hogy ennyi erővel akár a kocsiban is hagyhatnám. Mire elérem a kastélyt, nem lesz egyetlen négyzetcentiméternyi száraz felület sem a benne rejtőző ruhákon. Segítség! Álltam dermedten egészen addig, amíg elenyészett a kiáltás a levegőben. A hegyoldal megszabadult a visszhangtól, lenyelte, mint én szoktam vacsora előtt a dupla viszkimet. Amikor másodszor is felhangzott a jajszó, már tudtam, hogy ennek a hangnak semmi köze sincs az enyémhez. Nem visszhang, hanem igazi, kétségbe esett emberi nyöszörgés. Ráadásul abban is biztos voltam, hogy nem a hegyoldalról, nem is az országút felől, még csak nem is a kastély irányából száll felém a segélykérés, hanem egyenesen a temetőből. 14. Amíg elértem a temető kaput, volt időm elgondolkodni néhány apróságon. Többek között azon, hogy az ördögbe kerültem ide egyáltalán. Hiszen tegnap még békésen iszogattam a viszkimet a Kennedy repülőtér várójában, arról ábrándozva, hogy egészen kulturált és egészen nagyvilági tárgyalások után, néhány nappal később zsebemben, Milárez lepkés könyvével előadást tartok a British Múzeumban az argentin lepkékről. Ehelyen, San Juanban, egy temető kapu előtt tétovázok, zuhogó esőben, lecsapni készülő hurikánnal a fejem felett, miközben néhány kísértet azon erőlködik, hogy hülyét csináljon belőlem. Segítség! González nyöszörgése egyszerében visszatérített a valóságba, közelről jött a hangja, nem messzebbről, mint ahol azok a bokrok álltak, amelyek egyiken mögül kinyúlt a szellemkéz, hogy a koponyámra üssön. Automatikusan a fejem bubjához nyúltam, egészen helyre kis púp nőtt rajta időközben. Nem gondolhatta másra, mint hogy González is fejbe vágta a kísértet, vagy hogy ő is csapdába esett. Esetleg rátekeredett a drót a lábára, és néhány vállalkozó szellemű alvilági lény megpróbálja leráncigálni a föld alá. Hol van González? Angyalka a kripta tetején megriszálta mesztelen fenekét, és a trombitájával a temető belseje felé intett. Segítség, szenyor! Kétség sem férhetett hozzá, hogy valóban őt hallottam. Merre van? Nem válaszolt, mintha elfogyott volna az ereje. Leráztam magamról a vizet, bevágtottam a bokrok mögé. Óvatosan, stukkeromat az ágak felé tartva, átosontam a kripták között, miközben jobbra-balra villogtattam a lámpával. Az eső, mintha csak igyekezetemre válaszolna, még szaporában hullott a cseppjeit. Csöpögött a víz az orromról, a stukkerom csövéről, a lámpámról, sőt, még mesztelen angyalka fenekéről is. Segítség! González ismét megszólalt, csak hogy imre a hátam mögül. Kénytelen voltam visszavonulót fújni. Mielőtt azonban elhagytam volna a terepet, lehajoltam, és megszemléltem azt a helyet, ahol drótcsapdával elkapták a lábam. Csak a lyuk volt a fölben, drótnak nyomát sem láttam. Ismét kiértem a főútra. Tanácstalanul angyalkára pillantottam, harsonája végével, mint az ellenkező irányba mutogatott volna. Segítség! Sóhajtottam, széthajtottam az ágakat, kerestem az újabb kriktákat, hogy terepszemlét tarthassak közöttük. Legnagyobb meglepetésemre a temetőrek ezen az oldalán nem voltak kripták. Amennyire egyre jobban szakadó esőben ki tudtam venni, csak keresztel jelzett egyszerű sírhalmok sora húzódott végtelen messzeségben San Juan felé. A hozzám legközelebb eső sírhalom tetején, mintha megmoccant volna valami. Arrafelé villantottam a lámpával, és előre hajoltam, hogy jobban lássak. A sírhalmon egy döglött kutya feküdt, vicsorgó fogakkal, kipeckelt szájjal. Mintha egyenesen rám vicsorgott volna. 15. A kutyát a síron ölték meg, méghozzá nem is olyan régen. Első és hátulsó lábait egymáshoz kötötték, kipeckelték a száját, aztán hosszú, kovácsolt, kötőtűhöz hasonlító vasat szúrta keresztül rajta. A jobb sorsa érdemes ebb sokat szenvedhetett. Körmeit a sírdomb földjébe mélyeztette, kegyetlen haláltusájában, mintha le akarta volna ásni magát a sírban nyugvó halott mellé. Nem sokat konnyitok Karib-tengeri szigetek hitvilágához, ennek ellenére biztos voltam benne, hogy a kutya áldozat. Talán az állat szenvedéseivel akartak könyörületet ébreszteni valamelyik istenségben az elhunyt iránt. Elfordultam a néhai kutyától, s azt latolgattam magamban, érdemes-e tovább mennem. Amikor aztán egy távolabbi sírdom tetején egy második, kinézete szerint jóval régebbi kutya dögöt pillantottam meg, gyorsan megfordultam, és visszafelé igyekeztem. Bármennyire is gyávaságnak tűnhet megfutamodásom, nem a kutyák látványa hökkentett meg. Egyszerűen arra gondoltam, hogy akik a szerencsétlen állatokat a sírhalmokra ölték, bizonyára nem vennék szívesen, ha egy messziről jött idegen kilesné a titkaikat. Arról nem is beszélve, hogy rosszallásukat esetleg igencsak kézenfekvő formában juttatnák kifejezésre. Ahogy visszafordultam, ismét meghallottam González kétségbe esett hangját. Segítség, szenyor! Mintha kísértetek játszottak volna velem kegyetlen bujocskát. Akármerre fordultam, mindig más irányból hallottam González hívását. Megálltam, megtörölgettem a képem, aztán még egyszer utoljára belevilágítottam a reménytelenül zuhogó esőbe. Kezdtem arra gondolni, hogy ostobaságot csináltam. Dühösen kiköptem a számba a szivárgó esővizet, vetettem egy gyors búcsú pillantást a kutyás sírok felé, átcsörtettem néhány bokor között, aztán rátértem a kapuhoz vezető útra.